Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, boruljunk le, hajoljunk meg, essünk térdre Istenünk előtt. Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék nékünk bőségesen, Krisztusnak, a mi Úrunknak megismerésében, övé a dicsőség és a hatalom most és mind örökké. Amen. Szeretett testvérek, a mai vasárnapunkon a 95. Zsoltár első versét énekeljük fennállva, a 95-ös Zsoltárt, a 24. Zsoltár dalamára énekeljük, és így kezdődik, gyertek, örvendjünk mindnyájan. Versét, 164-es dicséret így kezdődik, kegyesség is itt vagyunk. gyertek, fennáll a fohászkodjunk. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Isten igéjét mai vasárnapon a Zsoltárok könyvének 128. részéből olvasom, mely így szól. Zarándok ének. Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz. Boldog vagy, és jól megy sorod. Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlőtő. Gyermekeid olyanok asztalod körül, mint az olajfa csemeték. Ilyen áldásban részesül az az ember, aki féli az Urat. Áldjon meg téged a Sionról az Úr, hogy láthasd Jeruzsálem jólétét egész életeden át, és megláthasd unokáidat is. Békesség legyen Izraelben. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Mennyei édes atyánk, örökké való Istenünk, neked köszönjük az elmúlt hét minden áldását, ajándékát, melyet ránk adtál, melyel megajándékoztál bennünket. Köszönjük, mikor igéddel vezettél. Köszönjük, mikor imádságunkat hallgattad meg. Köszönjük, mikor életünk dolgait intézted, forgattad úgy, ahogy talán el sem tudtuk képzelni. Köszönjük, valahányszor csak éltük és éreztük, velünk vagy, mellettünk vagy. Köszönjük, tőled volt erőnk, békénk, tőled volt minden gazdagságunk, kincsünk. Köszönjük, hogy te viseltél gondot testünkre, lelkünkre egyaránt. És köszönjük neked, hogy ma itt lehetünk újra nálad. A te hajlékodban, Isten tiszteletem. Hadd tudjunk valóban tisztelni téged. Hadd hajoljon meg szívünk, lelkünk igazán te előtted. Hadd keressünk téged, hogy a te ígéd, a te szavad járjon át minket, formáljon, alakítson, gyógyítson, tisztítson, áldjon. És hadd legyünk mi készek, igen, Urammal felelni neked. Köszönjük, hogy így hívhatunk segítségül ma is, hogy ígédet és szent lelkedet nekünk ajándékozod ma is. Köszönjük, Istenünk! Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk erre. De tudjuk, hogy te szerető és irgalmas Isten vagy. És neked fontos a mi lelki jólétünk, megáldottságunk, vezetettségünk, békességünk, hogy valóban a te utadon tudjunk igyekezni járni. Légy hát így velünk valamennyiünkkel, kicsinyekkel és nagyokkal egyaránt. Amen. Foglaljunk helyet és hallgassunk meg egy éneket, amit énekelni fogunk gitáros kísérettel. A Mennybe fenn a trónusnál kezdetű ének lesz ez. Az Isten tisztelet folytatásában az ige hallgatásra készülve a 119. Zsoltárnak fogjuk az első versét énekelni, de előtte hívom a gyermekeket, akik ma gyermek Isten tisztelete mennek. Gyertek! Isten hozott titeket. Nem kellett korán kelni? Nem vagytok álmosak? Nem? Oké. Okay. Tudjátok-e, hogy mi az a kaloba? Hát pedig volt is, aki már látott közületek kalodát. Mondom, én csináltatok egyszer egy kalodát, hogy néha kipróbáljuk, hogy milyen lehet az. Egy jó gyerek képző, ne? Ugye? Te láttál már? Voltatok a Nógrádi várban, ugye? Ki is próbáltátok? Tehát csak néztétek. Néha ki kéne próbálni. Tündénén el fogja mondani, hogy került Pál apostol egy kalodába egyszer, Filippiben. És Filippiben is hol volt az a kaloba. Figyeljetek rá nagyon, hallgassatok az igét szívetekbe véve. Áldott gyermek Isten tiszteletet kívánok, induljatok. Mi pedig a 119. Zsoltárnak énekeljük az első verset az ige hallgatásra készülve. A 119-es Zsoltár első verse így kezdődik. Az oly emberek nyilván boldogok. Isten ígért fennállva hallgassuk, olvassa Máté evangélium a 22. fejezetéből, a 23-tól 33-ig terjedő verseket, ahol Isten ígéje így szól. Azon a napon szadducélusok is mentek hozzá, akik azt állítják, hogy nincs feltámadás. És megkérdezték őt. Mester, ezt mondta Mózes, ha valaki meghal és nem marad fiú gyermeke, akkor testvére vegye feleségül az asszonyt és támasszon utódott testvérének. Volt nálunk 7 testvér. Az első, miután megnősült, meghalt. És mivel nem volt utóda, feleségét testvérére hagyta. Hasonlóan a második is, a harmadik is, és így egymás után mind a 7. Végül aztán meghalt az asszony is. A feltámadáskor tehát, kinek a felesége lesz az asszony a 7 közül? Hiszen mindegyiknek a felesége volt. Jézus így válaszolt nekik. Tévelyektek, mivel nem ismeritek sem az írásokat, sem az Isten hatalmát. Mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. A hallottak föltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene. Az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Amikor a sokaság ezt hallotta, álmélkodott tanításán. A 30. verset szeretném kiemelni, amely így szól, ezt mondja Jézus, mert a feltámadáskor nem nősülnek, férhez sem mennek, hanem olyanok lesznek, mint az angyalok a mennyben. Amen. Foglaljunk helyet. Hónap negyedik vasárnapja van, és ilyenkor mindig egy-egy téma szokott előkerülni az ige hirdetés témájával, hogy miről legyen szó. Megnéztem készülve a vasárnapra, hogy mit beszéltünk meg a presbitériummal, mi volt a javaslat, amit együtt jóvá hagytunk és elfogadtunk, hogy miről legyen szó-e mai vasárnapon, és picit megriadtam hirtelen, mert a mai vasárnapra a házasság volt kiírva. Arra gondoltam először, hogy hát most talán kikerüljem ezt a témát, aztán azon gondolkodtam, hogy nem kikerülnem kell, hanem vállalnom, hiszen ha felelősen döntöttük el januárban, hogy erről legyen szó, akkor merjem vállalni most is, hogy erről van szó. Úgyhogy a házasságról fogunk ma beszélni egy kicsikét, a részben a felolvasott ige alapján, nyilván az egész Szentírás összefüggésében. Kezdem ott, hogy amikor hölgyek jönnek hozzám, hogy házasságot szeretnének kötni, akkor mindig elmondom, hogy rendben van. Ez úgy kezdődik, hogy van három jegyes oktatás, amin részt veszünk. Na, ilyenkor meg szokták kérdezni, nem elég kettő? Akkor rögtön mondom, hogy már négynél tartunk. Tovább már nem alkuszunk. Persze nem mindenki kérdi meg, de előfordul. Az első alkalommal, amikor leülünk beszélgetni, arról szoktunk beszélgetni, hogy mi Isten tervében a házasság. És veszik a Teremtés könyvét, Mózes első könyvét, ahol leírja a Szentírás azt, hogy hogyan alkotta meg Isten a teremtett világot, benne a férfit, és hogyan ajándékozta a férfinak, a nőt, Ádámnak, Évát, honnan van, hogyan van Isten tervében, rendjében eredőnek a házasság és a házasság megteremtése. A második alkalommal az Efézusi levélről szoktunk beszélgetni, ahol az 5. fejezetben Pál apostol vagy 10 versen keresztül beszél arról, hogy a házasságban mik a férfi és mik a női szerepek, feladatok, hogyan kell a férfinak férjének lennie, és hogyan kell a nőnek asszonynak lennie. Mindez azzal, hogy azt mondja Pál, hogy de én nem is a házasságról beszélek igazán, hanem magáról, az egyházról, Krisztusról és az anyaszent egyházról. A harmadik beszélgetés pedig Jézusnak a Máté evangéliumában is elmondott példázata, a kősziklára épített ház, mikor azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédeimet és megcselekszi azokat, hasonló az az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jöttek az árvizek, annak nekidőltek, de az nem omlott össze, mert kősziklára volt építve. És itt szoktam velük beszélgetni mindig a konfliktus megelőzésről és a konfliktus kezelés kérdéséről. Persze mindig a legfontosabb kérdés számukra, amitől leginkább izgulnak, hogy hova kell állni, mit kell mondani, stb. De a beszélgetések során, mert ezek beszélgetések szoktak lenni, legalábbis a magam szempontjából igyekszem, hogy az legyen, remélem így is van, mindig kiderül, hogy ezek olyan fontos témák, amiről valamiért, valahogyan nem szoktunk beszélni. Nem nagyon beszélünk a családban, nem nagyon beszélünk a társadalomban, nem nagyon beszélünk az iskolában, nem nagyon beszélünk baráti körben, mert túl bizalmas, mert van egy csomó tabu, van egy csomó, amiről inkább nem is beszélünk, van egy csomó rossz mintánk, amivel nem tudunk mit kezdeni, és a jó mintákkal meg talán félünk, hogy maradiak vagyunk, mert olyan régies dolognak tűnik egyáltalán még, hogy házasságot kössünk, mikor nem is kötelező, lehet együtt élni anélkül is. Hogyan van? Nos, fontosnak tartom, és ezt a magam kára okán is mondom, de eddig is tudtam, hogy a házasságunkat ápolni kell. Ezért szoktam nem csak jegyes órákat tartani, hanem házas pároknak olyan biblia órát, ahol a család életről beszélgetünk. Ahogy Isten is nagyon sokszor, mint a felolvasott 127. Zsoltárban is beszél az egészséges, jó családi életről. Mert szükséges elkészüljünk a házasságunkra, és szükséges karbantartsuk, gondozzuk is a házasságunkat. Hiszen bár Istentől kapott ajándék, mégis egy törékeny kincs. Egy nagyon finom, nagyon érzékeny, törékeny kincs, amivel jól kell tudnunk bánni. A felolvasott ígében olyan emberek jönnek Jézushoz, akik nem hisznek a feltámadásban, vagy nem hiszik a feltámadást, kicsit materialista gondolkodásúak, amit látok, tudok, ésszel felfogok, azt hiszem, és föltesznek Jézusnak egy eléggé nyakatekert kérdést, eléggé valószínűtlen történetet, Arról, hogy volt egy asszony, akinek egy 7 férje volt, azon oknál fogva, hogy Isten ószövetségi törvényében, rendjében ott van, hogy igazából egyetlen család sem halhat ki férfi utód nélkül, mert ha valahol férfi utód nélkül hal meg valaki, akkor ott az özvegyé lett asszonyt el kell vegye a következő testvér, ugye ezt hívják úgy, hogy sógorházasság, egyébként talán ismerős Magyarországon is volt ilyen, gyakorolva nem egy családban, nem egy helyen, és utódot kellett nemzen, utódot kellett támaszon, és a született gyermek az elhunyt testvérnek, sógornak a jogi örököse, tehát minden, ami volt azért, aki meghalt, őt illeti ezt a született gyermeket. És akkor jönnek Jézushoz ezzel a erősen nyakatekert, túlkarikírozott kérdéssel, hogy volt egy asszony, aki úgy járt, hogy ugye valaki elvette meg annak a testvére, testvére, hogy már 7 testvér fiúnak is volt a felesége, és egyiktől sem született utódja. Na, amikor jön a föltámadás, jön a mennyország, akkor kié lesz? Akkor hogy osztoznak meg az első, a második, vagy milyen alapon? Hogyan? Szadducéusokra, akik itt jönnek Jézushoz, tudható, hogy ilyen, ha szabad ezt a szót használni, kicsit materialista gondolkodásúak. Én emlékszem, mikor általános iskolában, történelemből 5. osztályban tanultuk Egyiptomot, és a fáraók mumifikálását, Tutankhamon megtalálását, stb. Tehát roppant izgalmas történelmi dolgok, de arra is emlékszem, hogy milyen gúnyos dolog volt, hogy hát, mert ők úgy képzelték ám, hogy van túlvilág. Pedig az ugye nincs, mi már tudjuk, felvilágosult emberek, hogy olyan túlvilág, olyan nincs, hogy felkészíteni valakit a túlvilági életre, és oda készíteni neki ezt is, azt is, meg amazt is, meg mindent, micsoda butaság, hogy hát szörnyű, milyen népek voltak ezek, stb. Na, így jönnek a szadduceusok 2000 éve Jézushoz, nem úgy találmány ez, hogy feltámadás, ilyen nincsen, erről nincs mit beszélni, ez butaság. És különben is. És hozzák a példájukat, amivel szeretnék a hitetlenségük igazát valamiképpen bizonyítani, egy ilyen házassági sztorival. Pedig ők, mint Istent valóban tisztelő, hívő zsidó emberek tudják, hogy a házasság az valóban Isten ajándéka az ember számára, nem arra való, hogy a magam hitetlenségét, értetlenségét valamiképpen palástoljam vele, vagy igazolni próbáljam vele, nem játékra, vagy önigazolásra való, hanem szent dolog, a szó legnemesebb értelmében, mégis ezzel jönnek. Ebben a felolvasott történetben egyébként nekem pont ez fáj a legjobban, nem az, hogy ők nem hisznek, hát olyan sok van, hanem hogy a házassággal példálóznak. Hogy nem találnak jobbat, na ezt találják, hogy na akkor mond meg Jézus. És azt remélik, hogy ezzel Jézus sarokba szorítják, mert hát erre ugye nincsen jó felelet. Mert majd akkor derül ki, ha ott leszünk, ott meg úgy se leszünk, mert úgy sincs tehát. És akkor nem véletlen, Jézus első szava erre azt mondja, hogy tévelyektek. És a tévelygés pedig egy nagyon súlyos kifejezés, mert nem is csak azt mondja, hogy eltévedtetek és egy rossz úton mentek, hanem aki tévelyeg, az gyakorlatilag a rossz utakon jár össze-vissza, azt se tudja, hol van, merre jár, teljesen elvesztette a tájékozódását, ez a semképp se hang, azt se tudom, hol vagyok. Tévelyegtek. És azt mondja, hogy nem ismeritek sem az írásokat, pedig zsidó létetekre szinte a fél ószövetséget fejből tudni kéne, és tán tudjátok is, csak nem értetek belőle rám egy kukkot sem, és nem ismeritek Isten hatalmát sem. Mert nem nézitek ki Istenből, hogy aki, amikor azt mondta, hogy legyen és lett, az ugyanerre ma is képes, hogy amikor ez a világ elmúlik, és azt mondja, hogy na akkor, akik az enyém vagytok, gyertek örök életre, hogy úgy történjen. Nem hiszitek el, hogy Isten szavának ma is ilyen súlya, ereje, hatalma van. Nagyon nagy ítéletet mond felettük. nagyon súlyos, kemény ítéletet mond ezzel felettük. Akik engem ismernek, tudják rólam, hogy bár szoktam mókázni, viccet is mondani, de azt, amikor rossz ízű tréfánkat őzünk házasságból, családi életből, nem szeretem, nagyon nem szeretem. Hiszen valóban Isten ajándéka a házasság, valóban nagyon törékeny ajándék a házasság, és sokkal szentebbül kell bánnunk vele, mint hogy általában megszoktuk, vagy hogy általában ma szokás, és akár tréfa tárgya. Ugyanis, ha nem tudunk jól élni vele, akkor valóban sérül, és össze is törhet. És biztos vagyok benne, hogy ha nem is beszélünk róla, minden házasságban vannak fájdalmak, sérülések, panaszok, sőt, akár elhallgatások és félelmek is. Noha azt szeretnénk, hogy a házasságunk jelentsen örömet, beteljesedést, boldogulást, reményeink valóra válását, biztonságot, meghittséget, sok-sok jó és szép dolgot. Azt is gondolom magunkról, hogy mint hívő, templomba járó emberek, igyekszünk az igét úgy is olvasni, és úgy élni, hogy férfiak, jó férjek, családapák legyünk, asszonyok, jó feleségek, családanyák legyünk. Mert azt mondom, hogy elvileg ez olyan természetes a számunkra. Mindez úgy, jó esetben, és hiszem, hogy így is van, hogy mindazt a szépet, jót, amit várunk a házasságban, kevésbé inkább várjuk és elvárjuk, sokkal inkább adjuk, tudva, hogy minél többet adok, úgyis annál többet kapok vissza, és úgy lesz a közös gazdagodásunk, ha mindig adni tudok, sőt, akár előre adni tudok. Mégis, tudjuk és érezzük és látjuk, hogy ebben időnként, vagy folyamatosan segítségre, megerősítésre, tanításra, bátorításra van szükségünk. Amikor fölteszik Jézusnak ezt a kérdést, nem megy bele egy alantas vitába, hanem gyakorlatilag ezt a puta kérdést szinte félre söpri, és azt mondja, hogy amikor a feltámadás lesz, az olyan lesz, hogy ott már nincsen házasság, mert olyanok leszünk, mint az angyalok, az az állapot, amikor a mennyben vagyunk, már olyan jó lesz, hogy mindaz, amit a házasságban szépet és jót vársz, mindaz, amit a házasságban szépet és jót adsz, sőt, mindaz, amit összeszedsz, összeraksz, visszatekintve házasságod éle eddigi útjára, és összeszámolod, összerakod a legszebb pillanatokat egy csoportba, hogy mindaz még mindig kevés és kicsi ahhoz képest, hogy milyen lesz a mely. Azt mondja Jézus, a mely annyira jó és tökéletes lesz, hogy még inkább felette van jóságban, szépségben, gazdagságban, örömben, boldogságban, beteljesedettségben, gyönyörűségben, még inkább felette van annak, ami a házasságodból az eddigi legszebb, vagy összes legszebb együtt. Mert ott egy tökéletes, romlatlan és romolhatatlan állapotba leszünk együtt. De Isten ajándéka és gazdagsága, hogy már itt és most élhetek úgy házasságot, hogy a házasságomban valamit megélek, átélek ebből a tökéletességből, ami ott vár rám. Amikor Mózes első könyvében a teremtés után Isten Évát ajándékozza Ádámnak, az asszonyt az embernek, és az ember örvendezik, hogy ez a csontomból való csont, testemből való test olyan, mint én, akkor utána Isten ezt az egész történetet azzal a mondattal zárja, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik felesége, és lesznek ketten egy test. És van még egy mondat mögötte, hogy még mind a ketten mezítelenek, ruhátlanok voltak, de nem szégyelték magukat. Mert az Édenben, ahogy Isten egymásnak ajándékozta a két embert még a bűnösök előtt, ők úgy élhettek, hogy nem volt egymás előtt takargatni valójuk, nem volt, mit féltsenek, titkoljanak egymás elől, sőt, nem érezték bármiről is, hogy a másik számára az támadási felület lehet az én életemben. Csak a bűneset után kezdenek öltözködni. Ja, észrevettük, mezítelenek vagyunk, és hát el kell takarni ezt, azt, amaszt, mert azt jobb, ha nem tudja, nem látja a másik. A házasság az a hely, ahol ezt az édeni ártatlanságot, tökéletességet, ezt a mennyei, megint csak ártatlanságot, tökéletességet, hiánytalanságot a lehető legjobban megvalósíthatom. Ahol egymás iránti bizalomban, meghittségben élhetünk úgy, hogy a házasság így nézve, mintha a mennyország előszobája lenne és lehetne. Nem olyan egyszerű és magától értetődő ez. Ennek az ára, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk, és feltámadott. A kereszthalál és a nyitott sír szól arról, hogy van bűnbocsánat, van megújulás, van elkészített mennyekországa, amiben csak azért mehetek be, mert Krisztus elkészítette, és mivel én már oda készülök, ezért már itt és most úgy igyekszem élni, mint aki oda tartozik. Ahol ezt a legjobban meg tudom valósítani, nyilván a gyülekezet, az Anyaszentegyház, ahol Krisztus követője vagyok, de akivel a legmeghittebben, legközelebbi, legszorosabb kapcsolatban, viszonyban, az pedig a házastársam, a házasságom. Amikor azt mondja Jézus, ott már nem házasodnak, nem mennek férjhez vagy nősülnek, mert olyanok, mint az angyalok. Akkor azt mondja, az már olyan jó, hogy mindazt, ami itt neked szükséged, vágyad, igényed, netán hiányod, mindaz bőségesen és kimondhatatlan gazdagsággal betölti ott Isten. Addig pedig élj meg, amennyit csak tudsz vele itt. És legyen így egy beteljesedett, gazdag, gyümölcsöző házasságod, amelyre igaz a Zsoltár áldása, hogy boldog vagy benne, amelyre igaz Jézus szava, amelyben arról szól, hogy ott már nem, de ennek itt helye van, amelyben éled Isten áldó, szerető közelségét szintelen. Amen. A 312-es dicséret első versét énekeljük, várj ember szíve, készen, mert jöjjön is az úr. Úr Jézus Krisztus, neked köszönjük, hogy te tanítasz bennünket. És köszönjük, hogy te az élet legnehezebb kérdéseiről is egyszerűen és érthetően beszélsz. És köszönjük, hogy te vagy, aki megajándékozol minket azzal, hogy már itt és most valamit érthetünk és láthatunk a mennyből, és mindezt megélhetjük. Nem csak a gyülekezetben, a testvéri közösségben, de a legszorosabb emberi közösségünkben, a házasságunkban is. légy érte áldott. Te légy hát így velünk, valamennyiünkkel. Könyörű mindnyájunkon, akik házasságban élünk, hogy valóban hadd legyen szent, tiszta és igaz a házasságunk. Könyörű azokon, akik házasságra készülnek, hadd készüljenek erre át, és tőled tanítottan élhessék végig házasságukat. De könyörgünk azokért is, akik már csak emlékezhetnek házasságukban, akár özvegységükben. Te légy mindenkor vigasztalójuk. Áld meg minket az élet mindennapi dolgaiban. Áld meg azokat, akik a héten gyászra emlékeztek, vigasztald az ő szívüket. Áld meg betegeinket, többen is vannak, hadd gyógyuljanak. Áld meg bennünket ügyeinkben, dolgainkban, amelyekben döntéseket kell hozzunk, felelőseknek kell legyünk, hadd legyen bölcsességünk. Áld meg azokat, akik nyaralnak közülünk, vigyázz rájuk ott is, őrizd meg őket, hozd haza őket, megpihenten sok örömmel, sok élménnyel a szívükben. Áld meg gyülekezetünket, te építs, gazdagíts bennünket, te légy gondviselő édesatyánk mindenkor. Áld meg a mi anyaszent egyházunkat, egyházunk és népünk, nemzetünk vezetőit, áld meg a teremtett világot, valamennyiünket. Köszönjük, hogy mindent a kezedre adhatunk. Hadd legyünk hát hirdetői, akik zengik a világban a te dicsőséged, és készülünk együtt arra az eljövendő, minden képzeletet felülmúló tökéletes mennyek országára. Amen. Egy perci csöndességben, ami van a szívünkön imádság, mindnyájan csöndben mondjuk el Istenünknek. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban most és minden időben. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem az adakozást. Mózes második könyve 25. fejezetében ezt olvassuk. Mondd meg Izrael fiainak, hogy gyűjtsenek részemre adományokat mindenkitől, akit arra indít a szíve. Gyűjtsétek össze a nekem szánt adományokat. Alkalmunk, hogy hirdetem, jövő vasárnap is lesz istentisztelet, gyermek istentisztelettel, szeretettel várunk mindenkit. Az elmúlt héten emlékharang szólt Tóth Bálint testvérünk emlékére. Együtt érzünk és együtt gondolunk azokkal, akik emlékeztek és emlékeznek őre rá, ahogyan Jézus mondja, felolvasott igében. A halottak föltámadásáról pedig nem olvastátok-e, amit Isten mondott nektek? Én vagyok Ábrahám istene, Izsák istene és Jákob istene, az Isten pedig nem a holtak istene, hanem az élőké. Kegyeletteljes emlékezést kívánunk. Aztán alkalmak között hirdetem, holnap intézményi tanácsülésünk lesz az iskolában, azt követően pedig este 6 órakor presbiteri gyűlés, melyre presbiter testvéremet várom, szeretettel, ahogyan minnyáján értesültek is róla. Aztán van egy kérésünk, a gyülekezet névjegyzékében nem mindenkinek van meg pontosan a címe, főleg házszámok nem stimmelnek. Az a kérésünk, hogy Isten tisztelet után, ha lehet, Katikánál egyeztessünk, hogy nézzük meg, hogy stimmel-e a házszám, a cím, esetleg az utca. Remélik, hogy egy-két perc alatt ez megvan. Ha ma nem érünk rá, akkor jövő héten vagy következő héten, de szeretnénk pontossá tenni a névsort. Aztán elkészült a félévi zárás. A negyedéves zárás, mikor elkészült, akkor nem volt Isten tiszteltünk, mert akkor volt a karantén. Én szeretem minden negyedévben, ahogy a presbitériumon zárjuk is a könyvelés, hogy hogy áll a gyülekezet, megosztani a gyülekezettel is, hogy képben legyünk. Elkészült a félévi zárás, és a félévi zárásunk szerint 3 millió forinttal költöttünk többet, mint amennyi bevételünk volt. Ez sajnos nem új dolog, nagyjából így van, ez már néhány éve, csak az elmúlt években külső forrás mindig volt, ahonnan sikerült ezt fedezni, akár részben az önkormányzattól kapott iskolai támogatás, ami az idén azért nincsen, vagy idéntől, mert az közvetlenül az iskolába teszi az önkormányzat. Az idén az iskolának a torna padlóját cserélti ki 10-valahány millió forintból, tehát ez a pénz már nem jön át rajtunk, és nem tudunk belőle hiányt fedezni. Egyébként is Magyarországon, bár a volt szocialista országok közül tudtommal egyedül Magyarországon van úgy, hogy a gyülekezetek önfenntartóak, tehát a saját kiadásai, a saját bevételeikből, fenntartójárulékból, persai pénzből és adományokból kell fedezzék. Tehát hivatalos állami lelkészi fizetés, vagy állami direkt egyházi támogatás Magyarországon nincsen. Ami pénzek, állami pénzek érkeznek az egyházhoz, azok mind úgy szoktunk mondani, hogy címkézett pénzek, tehát szigorú elszámolásba kerülnek, mint például az a pénz, amiből a kerítés kapu elkészült az utolsó forintig, minden teljesítési igazolással, számlákkal, nyugtákkal, fényképekkel, mindennel igazolni kell, vagy amit az iskolára, óvodára vagy bölcsődőre is kapunk, mindent számlákkal, nyugtákkal nagyon szigorúan igazolni kell, hogy valóban így történt. Két héttel ezelőtt is kapott az iskola egy ellenőrzést, hogy a nem tudom hány évvel ezelőtt felszerelt új ablakok, meg a napelemek megvannak-e, mind nem vittük ki a lengyel piacra eladni. Tehát ezekkel nagyon szigorúan így lehet csak bánni, és ez így is van jól. Én köszönöm mindazoknak, akik már befizették akár a fenntartójárulékot, köszönöm mindazoknak, akik minden vasárnap itt vannak, és a versenybe is helyeznek, vagy mindarra, amire szükségünk van, adakoznak, és nem csak készpénzen, hanem sokféle más módon is, hogyha valaki valami hiányt lát, és jön, és fedezi, és pótolja. Szabad a megadott, meghirdetett 10 000 forintnál többet szánni, hiszen a bibliai mérték a jövedelmünk 10%-a a tized, de egyházunk javallata fenntartó erőre legalább a jövedelem 1%-a azt fizetni, de azt mondom, hogy akár csak a havi 1000 forintot oda tudjuk szánni, azt is köszönettel fogadjuk. De köszönöm mindazoknak, akik a gyülekezet életének anyagi fenntartásában is aktívan részt vesznek. Hordozok ugyanakkor imádságon mindezt, hogy minél többen legyünk, akik járulékot fizetnek, persejbe adunk, vagy bármire jó szívvel önként adakozni tudunk. Ugyanakkor az adakozás soha ne legyen kényszer, ne legyen teher rajtunk, és azt is tudjuk, hogy Isten nem kívánja, hogy többet adjunk, mint amennyit valóban oda tudunk adni és szánni, mindabból, amit egyébként pedig tőle kaptunk. Köszönöm szépen. Holnap erről egyébként a presbitériumon is fogunk beszélgetni. Hirdetem még az iratterjesztést. Károly testvérünk, Kacsi testvérünk jelezte, hogy nagyon jó új könyvek is érkeztek. Javaslom, nézzük meg, pillantsuk meg, vásároljunk. Ha valaki megy szabadságra nyaralni, én jó szívvel tudom javasolni, válasszon egy jó könyvet, vigyen és olvasson, de még azt is lehet, hogy szabadságra menő családtagnak adunk a kezében egy jó könyvet, hogy szakadjon ki a tévé és sorozatok, vagy bárminek a világából adott esetben, és olvasson egy jó hitmélyítő könyvet, nagyon jó könyvek érkeztek, többet is tudok jó szívvel ajánlani, ha arról van szó. Isten tiszteletünk befejezéseképpen a 489-es számú éneket fogjuk énekelni. A 489-es éneknek mind a négy versét, örök élet reggele, majd azt követően a himnusszal zárunk. Amen. Legyen szép vasárnapunk, megáldott jövő hetünk. Isten velünk, viszontlátásra.